Mesterházi Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakcióvezetője, az Aréna vendége. Milyen önkormányzati választási eredményre számít?
Hát nézze, ugyanazt tudom mondani, mint minden választás előtt, hogy azért dolgozunk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Nagyon nehéz ilyenkor mindig a jóslás, különösen, hogyha az a jövőre vonatkozik. Tehát magyarul éppen azért én is tegnapi nap Csepelem, a Zuglóba személyesen is részt vettem a kampányban, én is gyűjtöttem kopogtató cédulákat a helyi jelöltjeinkkel közösen, úgymond ilyen kitelepülésen vettünk részt, ahol az utcán az ott sétáló állampolgárokkal beszélgettünk. Az mindenféleképpen egy pozitív tapasztalás, hogy sokkal kisebb az elutasítás egy-egy ilyen, hogy mondjam, dialógus kezdeményezésekor. Lehet, hogy nem értünk egyet, lehet, hogy végén azt mondja az adott választópolgár, hogy én nem okra fogok szavazni, vagy nem adom oda a kopogtató cédulát, de a beszélgetésnek a hangneme, a stílusa, a tartalma sokkal inkább egy ilyen érvelő, oda viszont válaszoló dolog, és nem ez a, hogy mondjam, obszcén, menjetek az anyátokba típusú dolog, ami azért az országgyűlési választásokon többször előfordult. Tehát én azt érzékelem, hogy csökkent az elutasítottsága a szocialista pártnak. Persze csoda nem történt, félreértés ne essék, nem akarom ezt az érzetet kelteni, de egy picit érezhető az, hogy egy talán egy kicsivel jobban odafigyelnek az emberek arra, amit mondunk, nem annyira elutasítóak. Természetesen például pont tegnap Csepelen én is tapasztaltam olyat, amikor valaki azt mondta, hogy magukkal nem tárgyalunk, és nem állunk szóba.
Ez a videó az Indexen is látható, úgyhogy aki akarja, az nézze meg.
Bár az érdekes, hogy 10-ből egy ilyen, igen, 10-ből egy ilyen volt, valahogy érdekes, hogy mind az Origo, mind az Indexen csak az jelent meg, aki az egy hölgy, aki ilyet mondott. De lelkük rajta nem is ez a gond, tehát magyarul ilyen természetesen van. Szerintem egy fideszes kopogtatógyűjtő politikusnak is van ilyen, aki azt mondja, hogy magukkal én nem tárgyalok. Tehát én azt látom, hogy van egyfajta kis nyitás, de hát természetesen ez még nem töri át a gátakat.
Mi a párt elnökének és a pártnak a teendője, hogyha az önkormányzati választás is kudarc?
Hát ugye amikor arról beszéltünk, hogy vannak úgymond mézesetek, ez volt egyébként a megyesi kormány idején is, hogy egy választási győzelem után az adott kormány úgymond simán hozta az önkormányzati választásokat, míg a Gyurcsány kormány idejében 2006-ban, mivel nagyon sokan úgy akarják leadni a konvergencia programot, talán még van, aki erre emlékszik, mert nagyon sok nehéz költségvetés megszigorító intézkedés volt, akkor volt az összödi beszéd, tehát volt egy-két olyan esemény, ami erősen érintette, vagy erősen befolyásolta a választók életét. Ott viszont egy nagy választási kudarc volt egy választási győzelem után, első történelmi győzelem után, hiszen kétszer egymás után még egy párt addig nem tudott sohasem nyerni. Tehát egy történelmi győzelem után volt egy történelmi vereség a szocialista pártnak az önkormányzati választásokon. Tehát magyarul azt lehet látni, hogy vannak olyan folyamatok, amiket nem lehet egyik hónapról a másikra megváltoztatni. Nekem elnökként az a dolgom, hogy a közösséget építsek, és egy szervezetet építsek újra, hiszen rengeteg olyan támogatónk, segítőnk van, és engedje meg, itt is megköszönjem ma is az ő munkájukat, akik nem profi politikusként, nem fizetésért, nem díjazásért, hanem egyszerűen csak meggyőződésből, lelkesedésből, társadalmi munkába segítik a mi munkánkat. Nélkülük egy párt, így a szocialista párt sem tudna létezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a cél, hogy a szocialista pártot a mai viszonyok között egy hatékonyabban működő pártát tegyük, jobban kiépítsünk egy baloldali közösséget, ahol a kohézió, az együttműködés, az együttlét az segít, hiszen széles azért ez a baloldali tábor, és most nem csak az MSZP szavazókra vagy pártagokra gondolok, ennél ez egy szélesebb tábor, a baloldali értékrenden rendelkező emberek tábora, és természetesen a politikai tartalomba is, hiszen ezek inkább formai és szervezési és menedzseri feladatok, emellett teljesen természetes, hogy a politikába is egyértelművé kell tenni azt, hogy mi kiket képviselünk, és milyen értékek mentén tesszük ezt, és ehhez kell aztán a napi politikai cselekvésünket is mind a, úgymond a napi politizálásba, mind a parlamenti politizálásba igazítani.
Meddig van önnek, mint elnöknek nem technikai értelemben vett mandátuma? Magyarán mikor fognak előbukkanni egy választási kudarc után azok, akik azt mondják, hogy ezt mi jobban tudnánk csinálni?
Én mindig azt mondtam, hogy nem olyan rég volt az MSZP-ben a tisztújítás, hiszen július elején, 10-én volt a kongresszusunk. Én azt mondom, hogy ott is lehetett volna előállni ilyen ötletekkel. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ő ezt jól tudja csinálni, akkor szerintem érdemes megméretkőzni akármelyik pozícióért, hiszen egy pozícióból van az embernek eszköztára lehetősége ilyen értelemben jobban befolyásolni ezeket a dolgokat.
Igen, csak akkor vállalni kellett volna a választási bukását.
Igen, tehát sajnos ez egy olyan dolog, hogy nézd, amikor egy miniszterelnök jelölt lettem, akkor nagyon sokan mondták, hogy én bolond vagyok, hogy ezt elvállalom, hiszen meg fognak minket majd verni, és én leszek az áldozati bárány, és én még fiatal vagyok, hát miért nem várom ki, hogy más elvigye a balhét, másra háruljon ennek a terhe, és aztán majd nekem 4 év múlva, 5 év múlva, még mindig, hát ma vagyok 30, vagy most vagyok 36 éves, tehát még 20 év múlva, vagy 15 év múlva is bőven van lehetőségem ezt megcsinálni, és mondtam, hogy ezt én értem, csak nem lehet a politikában állandóan elbújni a nehézségek és a terhek és a felelősség súlya elől.
De bocsánat, van annyi ereje, hogyha elbukják az önkormányzati választást, akkor visszanyomja azokat, akik azt mondják, hogy most ők jönnek meg itt?
Bocsánat, honnét jönnének ők? Tehát most volt egy tisztítás a szocialista pártba.
A szocialista pártba,
hát azért azt csak nem képzelhetjük, hogy egy ekkora választási vereség után egy mondjuk október 3 és július 10-e között egy olyan megválasztott elnökség alapvetően ír fölül tőle függetlenül is létező folyamatokat és politikai alaptörvényeket a történetben. Tehát aki azt gondolja, hogy most akkor hirtelen a 19 megyéből most egy helyen van szocialista megyei közgyűlési elnök Heves megyébe, Sós Tamás személyébe, most hirtelen majd mi 18-ban leszünk, egyben lesz meg csak a Fidesz, hát az azon nem a realitások talaján él. Az önkormányzati választás mindig egy sokkal bonyolultabb választás, mint az országgyűlési. Hiszen itt a helyi jelölt személyisége is sokkal inkább latba esik, a helyi programok is sokkal talán nagyobb súllyal esnek latba, de természetesen a párt szimpátia is nagy mértékben rányomja a bélyegét. Ezért én azt mondom, hogy nekünk azért kell dolgozni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, és még egyet kell megtenni, hogy mindenki 110%-on dolgozzon az MSZP-nek a jó eredményeért.
De kibírja a párt, hogyha mondjuk elveszíti Szegedet is?
Szerintem kibírja a párt, nem fogja egyrészt elveszíteni Szegedet, másrészt ő pedig a pártban szerintem pontosan ért és tudja mindenki, legalábbis a többség, és aki nem hátsó szándékkal rendelkezik, mert az tény is, hogy a szocialista pártnak komoly hagyományai vannak a fúrás-faragásban. Tehát nem volt még nagyon olyan pártelnöke ennek a pártnak, aki nem szembesült azzal, hogy a belső ellenzéke sok esetben több problémát okoz neki, mint mondjuk az opponens párt, tehát mondjuk a nagy rivális a politikai paletta másik oldalán. Szerintem ezzel a hagyománnyal azért csak le kéne számolni a szocialista pártnak, és legalább mi magunknak nem kell a Fidesz helyett elvégezni a munkát. Tehát nagyon értjük, hogy a Fidesz folyamatosan úgymond le akar bennünket vadászni, el akar törölni bennünket a föld színéről, de hát szerintem nem az a célja egy szocialista politikusnak, vagy nem lehet az a célja, hogy a saját személyes ambíciójától vezérelve segítse a Fidesznek ezt a munkáját. A szocialista párt most van a stabilitásra van szükség, az építkezésre van szükség ezeken a területeken, amit az imént említettünk, és hogy szisztematikusan építsük újra a társadalmi bizalmat. Ez nem lehet egy hónap alatt, meg 5 hónap alatt megtenni.
Mert csak a tiszteletes miatt van most olyan politikus, jelentős politikus a szocialista pártban, aki önt és a jelenlegi vezetést fúrja?
Én most ilyet hál' Istennek nem tapasztalok. De hát a jövő az még hozhat bármit. Azt nem lehet sose tudni, hogy ha hibázunk valamire, azért kell vállalni a felelősséget, félreértés ne essék. Tehát, hogy egy politikus valami hibát követel, akkor teljesen természetes, hogy azért vállalni kell a felelősséget. Tehát, ha egy döntés rosszul sül el, akkor természetes aznak van következménye. De én azt látom, hogy most van egy összezárás a szocialista pártban, valószínűleg ez egy kicsit a kampánynak is köszönhető, de az, hogy mondjuk a kongresszuson majdnem 90% körüli támogatottsággal választottak meg elnöknek, ez azért azt mutatja, de hogy...
Annak is van hagyománya a szocialista pártban, ha nagy bajban, akkor azért össze szoktak zárni, később szokott szétzilálódni a sor.
Hál' Istennek kimondhatnánk azt teljesen egyértelműen, hogy amikor rosszabbul megy, akkor összezárunk, és jobban együttműködünk, és amikor jobban megy, akkor meg kevésbé, és ha ezt vizionáljuk, akkor ez kicsit talán nem kifejezett facsart logikával azt jelenti, hogy van miért küzdenünk, mert lesz majd nagyobb a támogatottságunk is, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell érteni a szocialista pártba, hogy egy fegyelmezettebb pártá kell váljunk, abba kell hagyni a kibeszélést, abba kell hagyni egymás fúrás faragását, abba kell hagyni a befelé fordulást és állandóan belső ügyeinkkel való foglalkozást, mert az teljesen egyértelmű, hogy ez nem érdekli a választópolgárokat. Őket nem az érdekli, hogy most ki az elnök, most leegyszerűsítem, vagy ki milyen pozícióban van, vagy ki éppen az erősebb, vagy ki kit fúr, és akkor mennyire tehetségesebb a médiában való üzengetésben, hanem az érdekli, hogy milyen politikát visznek, mit tesznek a mi problémáink megoldása érdekében, mit mondanak, mennyire szervezettek, hogyan tudnak közösséget teremteni, megkerestek engem, mint választópolgárt egy ötlettel, egy javaslattal, bevontak engem, tehát és szerintem erre kell a szocialista pártnak szerveződnie. Én egy elnöki programmal, egy írott elnöki programmal, úgymond pályázattal készültem a választásra. Erre még soha nem volt példa előtte a többi elnökválasztás kapcsán, de én konkrétan leírtam, hogy melyek azok a lépések, irányok, amiket én meg fogok csinálni a következő, hát nem két évre szól egy ilyen választási mandátum, a következő időszakban. És lehet, hogy a két évben, sőt biztos nem is tudunk még végigjutni ezeken a feladatokon, mert ezeken van olyan, ami azért két-három, akár négy évet is igénybe vehet, de az, hogy le kell rakni az alapokat, hogy ilyen értelemben újra kell alakítani a szocialista pártnak az arculatát, struktúráját, működési mechanizmusát, az teljesen egyértelmű. Tehát nem lehet egy szervezetben úgy működni, hogy jelenleg a szocialista párt elnökének, például, hogy ki a jelölt, teljesen mindegy, melyik település, abban nekem nincsen beleszólásom. Tehát annyira demokratikus az alapszabályunk, hogyha ne adj Isten mondjuk egy rossz jelöltet választanának valahol, akkor én nem tudom se politikailag, se jogilag, tehát megoldani azt a helyzetet, hogy adott esetben egy jobb jelöltet tegyünk oda.
Csak nem olyan rendszert, egyszerűen olyan rendszer. Fidesz, ahol gyakorlatilag az elnök mindent eldöntett.
Ne, Isten ments, tehát a szocialista párt nem az a párt. De azért a kettő véglet között, amikor van egy teljesen tekintélyvezérelt, hogy mondjam, egy személy által dominált párt, és nagyon hierarchikusan fölépítve, és én, engedjék meg, hogy én azt mondjam, és antidemokratikusan működő sok esetben. Ezzel szemben egy kaotikusan demokratikus, azért a kettő között van egészen biztosan még azért egy-két árnyalat, amit érdemes tekintetbe venni. Tehát én azt szeretném, hogyha a döntés előkészítés, a döntés az teljesen demokratikus lenne nálunk, ez egy jelenleg is egyébként így van, csak utána van egy fázis, ami döccenőkkel működik a szocialista pártban, hogy a végrehajtást, amikor eldöntöttünk valamit, akkor utána azt közösen kell képviselni, de úgy közösen, hogy aki kisebbségben maradt a véleményével, az is tudomásul veszi, hogy hát a többség másképpen döntött. Ez a demokrácia. És utána, bocsánat, a végrehajtásban viszont hát számonkérés van, határidő, felelősség, az már sokkal centralizáltabban, és nem egy ilyen szétszórt módon kell, hogy végbe menjen.
Akkor adott is egy új kérdést. Most az önkormányzati választások eredményét tekintve önnek van felelőssége? Ön számon kérhető? Ön valamilyen határidőhöz kötötten kell, hogy valami eredményt felmutasson, mint pártelnök?
Hát természetesen, tehát amit én letettem programot, azért mondtam ezt, hogy ez egy két éves mandátumra szóló program, ebben vannak konkrétumok. Tehát én
de az önkormányzati választások még nincs benne, mint konkrétum? Hogy
hát az önkormányzati választásokat meg kell természetesen szervezni egy pártnak. A pártunkban volt egy vita, talán ön emlékszik rá, hiszen beszéltünk róla, hogy az önkormányzati választások előtt kell tisztítást tartani, vagy utána. Mind a kettő legitim forgatókönyv lett volna, mindenki érvelt pro és kontra a különböző lehetőségek mellett, és akkor végén úgy döntött a pártnak egy jelentős többsége, hogy egy új elnökséggel kell neki menni már az önkormányzati választásoknak, mert talán maga az, hogy egy új testület jön létre, amiben új emberek kerültek be, talán ez is üzen valamit a választóknak azzal kapcsolatban, hogy igenis a szocialista párt komolyan veszi, úgymond a megújulás, már én sem nagyon szeretem ezt a szót, mert talán
hát elcsépelődött le. A területi vezetésekben nem nagyon kerültek be.
De én most az országos elnökségről beszélek, mert talán ezzel a választópolgárok elhiszik jobban azt, hogy a szocialista párt elindult egy úton, amiben ez egy első lépés, félreértés ne essék. Tehát nem gondolom, hogy attól, hogy én lettem az elnök, most azt egy csoda történt a szocialista pártban, meg hogy kicserélődött az elnökségi tagoknak a többsége. De az, hogy mi komolyan gondoljuk a változást és az újjá alakulást, abban ez egyfajta szimbólum, egyfajta jelzés a szimpatizánsaink és a társadalom irányába. Tehát én azt mondom, hogy igen, vannak, és én vállaltam azt a kockázatot, hogy konkrétan leírtam, hogy mit szeretnék csinálni. Ennek az a veszélye, hogy konkrétan számon is lehet majd kérni, hogy és tisztelt elnök úr, most itt eltelt, mit tudom én, egy év, akkor most hogyan tetszik állni azzal a feladattal, amit azért egy év alatt már meg lehetett volna csinálni. Úgyhogy, de én tisztességesebbnek tartottam ezt a verziót, mint hogyha ködös dolgokról beszélünk, hogy meg kéne csinálni ezt, meg kéne azt csinálni. Ennél én egy pragmatikusabb ember vagyok, jobban szeretem azt, vagy hogy a menedzser szemléletű ember vagyok, jobban szeretem azt, hogyha látjuk, hogy milyen feladatok állnak előttünk, és abban hol vannak a kihívások, és milyen megoldást fogunk erre csinálni.
Hogy tud annak a kihívásnak megfelelni, hogy egy megújuló arculatot, megújuló szocialista pártot csinálnak, amikor a parlamentben régi arcokat látok? Ez egy adottság, mert hát a választás juttatta őket oda.
Így van, de azért a régi arcok is sok mindent tudnak tenni, hiszen a politikának a mienség az nem attól függ, hogy új vagy régi arc mondja, hanem annak a tartalmától és annak a hatékonyságától.
Mi azért az nagyban függ attól, hogy
de nem csak a parlamentben lehet politizálni. Tehát egy kicsit talán belerugadunk abba, hogy már ilyen szokásszerűen nem pejoratívan mondom, hogy azt gondoljuk, hogy a politika az csak a parlamentből áll. Nézze meg őszintén most ellenzéki pártként semmit nem tudunk tenni a parlamentbe. Tehát ha én arra építeném a politikánkat, hogy a parlamentben milyen sikereket fogunk elérni, akkor most mondom önnek, nulla sikerélményünk lenne a következő 4 évben, mert egyetlen javaslatunkat, tartalmi javaslatunkat nem fogadta el a kormány, egyharmad alatt van a szocialista párt, tehát magyarul a Fidesz kétharmados többsége a parlamentben mindent lehetővé tesz a számára, hogy bármit megváltoztasson.
Fidesz is volt kisebbségben, és milyen szép eredményeket ért el a parlamentben.
Igen, csak nem kétharmados többség volt. Tehát ugye a kétharmados törvények azért vannak a parlamentben, mert ezek olyan súlyú törvények, vagy a magyar jogszabályrendszerben, amihez a, hogy mondjam, a ezt megalkotó, rendszert megalkotó akkori politikai erők úgy gondolták, hogy jó az, hogyha alkukényszerre, most a szónak a nemes értelmét értem ez ott az alku alatt, hogy az ellenzéknek és a kormányzó pártnak meg kell egyeznie egy adott kérdésbe. Azzal, hogy a választók kétharmados támogatást adtak a parlamenten belül, nem a társadalomban, a parlamenten belül a Fidesznek, ezt a fajta alkumechanizmust feleslegessé tették, hiszen nem kell alkudozni senkivel se, ők eldöntik, szavazógépként megszavazza a Fidesz frakció, Fidesz-KDNP frakció szövetség, és onnétől kezdve kész az van, amit ők eldöntöttek.
És ez mindenféleképpen maximálisan demokratikus.
Természetesen, tehát én nem azt mondtam, hogy nem demokratikus, azt mondtam, hogy azt a fajta alkumechanizmust, ami benne volt a rendszerbe, ami benne lehetne most is félreértés ne essék, mert egy politikai pártnak az önkorlátozás az mindig lehetősége.
De ha a választók azt üzenték, hogy legyen több mint kétharmadotok, nem azt üzenték vele, hogy ne alkudozzatok senkivel?
Nem hiszem, hogy ezt üzenték a választók. Tehát nem hiszem, hogy azt üzenték a választók, hogy egy olyan adórendszert kell csinálni, adott esetben, ami mondjuk a kisebb keresőtőek számára rossz. Nem hiszem, hogy azt üzenték, hogy APEC rendőrséget kell fölállítani. Most csak mondok dolgokat. Nem hiszem, hogy azt üzenték, hogy az alkotmányt alapvetően át kell írni.
Nem
hiszem,
nem
hogy...
tudjuk.
Már elnézést, tehát belekezdtünk egy folyamatba. Eddig majdnem minden héten, amíg volt parlament, volt egy alkotmánymódosítás. 4 évig más se hallgattam a parlamentbe a Fidesz úgymond alkotmányhoz értő politikusaitól, jogászaitól, hogy az alkotmányhoz nem lehet csak úgy hozzányúlni minden nap, mert az nem lehet, hogy egy nap tárgyalunk meg egy alkotmányozási kérdést, mert micsoda szégyen. Most ehhez képest volt vagy 5 vagy 6 alkotmánymódosítása a Fidesz kormánynak az elmúlt időszakban. Tényleg majdnem minden héten volt.
Az emberek szeretik.
Nem tudom, hogy ezt szeretik az emberek adott esetben, mert szerintem nem. Tehát az emberek nem arról mondanak véleményt, hogy szeretik-e az éppen nem tudom, ilyen aktuális alkotmánymódosítást, mert szerintem ön se, én se vagyunk jogászok, tehát az átlag állampolgárt meg talán még kevésbé izgatja, hogy most éppen az alkotmányt
nem,
milyen ponton módosították.
Nem, tetszik-e nekik? Ezek szerint tetszik.
Jó, hát ezek szerint lehet, hogy még az a konkrét intézkedés nem biztos, hogy jó, hogy átlagban azt mondják most a választópolgárok, hogy igen, adjunk egy esélyt a kormánynak, és csinálja azt, amit eltervezett. Ugyanezt az esélyt megadták a Medgyesi kormánynak is a választók félreértés ne essék, vagy a Hon kormánynak adott esetben. És ha már példaként hoztam a Hon kormányt, hogy a Hon Gyula kormány az SZDSZ akkor koalícióban 72%-os parlamenti többséggel rendelkezett, de akkor azt mondta az akkori miniszterelnök, hogy ő önkorlátozásként azt mondja, hogy csak 4/5-del lehessen alkotmányt módosítani, mert kell, hogy az ellenzéknek is legyen beleszólása egy alkotmánymódosításba. Most a Fidesz például ezt is kidobta, ezt a önkorlátozást is a különböző módosítások kapcsán,
de
és tudatosan azt mondja azt, hogy...
Hon Gyulának a Fidesz volt az ellenzéke, a Fidesznek meg az MSZP az ellenzéke.
Hát és?
És akkor a kettő között nem ugyanaz a viszony. A bizalmi viszony nem áll fenn.
Hát most nem hiszem, hogy volt bizalmi viszony Hon Gyula meg az akkori Fidesz között, tehát szerintem ilyen típusú bizalmi viszony nincsen, tehát akkor ott van még azért a Jobbik is, akikkel adott esetben az országgyűlési választásokon néhány helyen még együtt is működött a Fidesz, vagy éppen az önkormányzatokban jelenleg is több helyütt együtt működik a Fidesz a Jobbik néhány politikusával. Tehát ilyen értelemben akkor ott van nekik egy szövetségesük az ellenzékben, a Jobbik, aki többször együtt szavaz a Fidesz-zel különböző kérdésekben. Tehát ez nem egy bizalmi viszony kérdése, ez szerintem egy hozzáállás, egy politikai stílus kérdése, hogy vannak-e a magyar politikai életben olyan kérdések, amik nem egy terminusra szólnak, nem egy politikai párt érdekét kell, hogy csak nem jó szó, hogy kiszolgálja, de hogy mondjam, megtestesítse. Vagy esetleg azt kell mondani ilyenkor, hogy na itt beemeljük a többi ellenzéki pártot. Most nem csak a Magyar Szocialista Pártot beszélek félértésnél, csak a többi ellenzéki pártnak sincs ilyen értelemben mozgástere. De mivel mi vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt, ezért, meg hát én ezért a pártért vagyok felelős, nem másért, ezért a többiek nevében nem beszélnék, tehát a többiek se tudnak semmit sem tenni a magyar parlamentbe. Tehát ezért mondom azt, hogy a Szocialista Pártnak nincs más lehetősége, mint hogy társadalmasítsa a politikát, már ha van ilyen fogalom, elnézést, hogy ezt használom. Tehát magyarul egy picit az utcára, a hétköznapi életbe is be kell vinni ezeket a kérdéseket, mert a parlamentben nem tudjuk átvinni.
De hogyan?
Hát ez a feladat. Tehát az a média segítségével, különböző találkozók alkalmával, programok szervezésével, akciók segítségével.
8 közleményt adnak ki. Én megkapom a postafiókomban. De sehol nem hallom, hogy ezekkel bárki foglalkoznak.
Akkor nem figyel oda, elnézést
eléggé. Nem érdekes a Szocialista Párt most.
Most nem érdekes lehet. De azt meg nem engedhetjük meg magunknak, és ezt nem is engedem meg a sajtóosztályunknak, hogy minden olyan hírre, ami szerintem, vagy hát szerintünk fontos, és igenis kell, hogy legyen róla a szocialista vélemény, hogy ott nem mondjuk el a véleményünket. Ez az ön joga természetesen szerkesztőként, hogy eldönti, hogy beszerkeszti, nem szerkeszti, figyelembe veszi, nem veszi figyelembe ezt a véleményt, de az nem lehet, hogy egy magát komolyan vevő párt nagyon fontos kérdésekben nem hallatja a hangját. Mi ezt nem tehetjük meg, igen, szerintem.
Ez ettől még nem társadalmasítás.
Nem is ezt mondtam, hogy az. Én azt mondtam, hogy a média, különböző találkozók, különböző politikai akciók segítségével. Tehát ebben az egyik katalizátor értelemszerűen a média. Tehát, hogyha van egy fontos ügy, ami mondjuk például a munkahelyteremtést ilyennek tartom, akkor a munkahelyteremtésnek biztos ezer módja és lehetősége van. Például nem lenne rossz a parlamentben végre, erről is lenne vita, nem csak a nem tudom milyen nyilatkozatra, amit ki kellett a falra akasztani, hogy akkor hogyan fogunk munkahelyeket teremteni? Vagy a nyugdíjrendszert hogyan akarjuk átalakítani. Hát most a Fidesz az elmúlt 6 hónapban egy szót sem szólt a nyugdíjasokról.
De
például.
De hogy fogják áttörni az érdektelenséget? Most senki nem a Szocialista Pártól várja, hogy a nyugdíjrendszer ügyében tegyen le valamit az asztalra, mert hiába mond bármit a parlament.
Nem, de, olyan, hogy ez nem, de 2002-ben nem a Fidesztől várta senki se, hogy ezt megmondja. Sőt, 2006-ban sem a Fidesztől várta senki sem, hanem ezt mindig a kormányzó pártól várják, és egészen addig egészen biztosan kisebb az odafigyelés a Szocialista Párt irányába, amíg ez a fajta, hogy mondjam, pozitív érzés megvan a kormánnyal szemben. Tehát magyarul még a bizalmi index ilyen magas, és nem azt érzékelik a választópolgárok, hogy nem az történik, mint amit vártunk, azok teljesen természetesen inkább arra figyelnek egy ilyen választási győzelem után, hogy na, akkor mit akar csinálni a kormány. Azért van egy-két olyan dolog, amiben a Szocialista Pártnak a vélemény azért csak érdekessé vált, vagy átütötte a küszöböt. Hát van Magyarországon, jól emlékszem, 1,7 millió valamilyen hitellel, devizahitellel rendelkező család. Hát őket azért egészen komolyan érdekelte, amikor Kósa Lajos éppen, vagy Szijjártó Péter olyan mondatokat mondott, ami a forintnak a gyengülését okozta.
De abban sem a Szocialista Párt érdekelte őket, hanem csak
a Szocialista Párt, nem ezt mondtam, hanem a hangját meghallották a Szocialista Pártnak. Tehát akkor nagyon sokan jöttek hozzánk, azzal, hogy igenis örülnek, hogy mi ezt témává tettük, mert igenis ez probléma. Itt most én csak annyit mondok, nem lett kisebb a törlesztő része, de egy problémára felhívtuk a figyelmet, hogy nem lehet akármit mondogatni jobbra-balra.
Mert hogy a havi számla egyenleg értesítőkön.
De ezek szerint a fideszesek nem tudták, hogy ez egy probléma, mert hülyeségeket beszéltek el, és hogy ilyen profánul fogalmazok. Tehát magyarul ez nem játék, és nem szabad játszani olyan dolgokkal, ami utána nagyon konkrétan magasabb költségbe veri a családokat, sőt adott esetben olyan költségbe, ami nem kifizethető a számukra. Most is a forint hullámzása, hol gyengülése, hol erősödése, az azért baj, mert nem kiszámítható, nem stabil az árfolyam, tehát nem tervezhető. Egyik hónapban ilyen törlesztő részlet jön, a másik hónapban meg olyan törlesztő részlet jön.
Ezt jó régóta játsszuk.
Bocsánat, nem olyan régóta játszok, ne csináljuk ezt. A Bajnai kormány idején stabil volt a magyar forint. Nagyon sokat kellett érte dolgozni, hogy ez a stabilitás megmaradjon. A választások napján, vagy valahogy április 11-e környékén 266 forint volt a forint euró árfolyam.
Én hiszem, hogy még a Bajnai kormány idején majdnem a 300-at, nem?
Hát amikor elkezdte a Bajnai kormány a tevékenységét, és nagyon sokat kellett azért dolgozni, hogy ne 300 forint környékén legyen a forint árfolyam, hanem a 260 és 70 forintos sávba, és hogy stabilizálódjon is a forint árfolyam. És ez persze nem csak a hiteleseknek okoz problémát, most inkább csak erről beszéltünk, de nagyon sok más kihatása is van teljesen természetes annak, hogyha elsősorban, ha a forint árfolyam ugrál, másodszorban pedig, hogyha természetesen minél magasabb sávba ugrál, ez egyik sem jó hír egészen biztosan.
Utolsó kérdésem, mikor vár fordulót a kormány népszerűségében?
Hát nézd, ez nagyon nehéz megmondani. Egészen biztosan, amikor látjuk a jövő évi költségvetésnek a számait, akkor azért számos kérdésre válaszolnia kell a kormánynak. Ma még mondhatja azt, hogy hát mit érdekel minket, majd intézzük, csináljuk, bízzanak bennünk, és majd megoldjuk. De valóban a költségvetésnek az elfogadása és a következő év, én azt gondolom, hogy 2011-es év az az év, amikor eljön az igazság pillanata, hogy az a sok minden, amit ma még könnyen lehet azt mondani, és ez használja is a Fidesz látható módon, hogy hát ezek a szocialisták elrontották, és minden problémánk még mindig ebből fakad, mi akarnánk a jót, de hát ő miattuk nem lehet csinálni. A miniszterelnök több alkalom adott nekem olyan választ a parlamentbe, hogy hát tulajdonképpen egyetemi miért vettünk föl problémákat nekünk, hogy csöndbe kéne ücsörögni a parlamentbe, és szégyelnünk nagyon magunkat. Biztos ezt a hallgatóink is különbözőképpen ítélik meg párthovatartozás vagy értékrend alapján, szerintem nem ezt kell nekünk csinálni. Persze, alázattal, tudomásul véve, hogy a választók hogyan döntöttek, és ezt meg is tettük ezen a választáson, de mégiscsak feladatunk ellenzéki pártként a hitünk, szakmai meggyőződésünk szerint rossz döntésekről elmondani a véleményt, és valami alternatívát javasolni. Úgyhogy én azt látom, hogy a következő év lesz az az év, amikor a Fidesznek már arra is kell válaszolni, hogy a saját döntéseinek a következményét hogyan magyarázza el a magyar választópolgároknak. Alapvetően én ezt tettem egyébként az első napirendi hozzászólásomba, és engedje meg ezt az utolsó mondatot. Nem nagyon vette észre a Fidesz, a média sem nagyon vette észre, de hitem szerint meg kellett, hogy tegyem. Az én első napirendi hozzászólásom az arról szólt, hogy sok sikert kívánok a kormánynak a nemzet érdekébe. Nem arról szólt, hogy nem rosszat kívántam nekik. Én azt kértem, azt kívántam, hogy a mi érdekünkben, mindannyiunk érdekében jól kormányozzanak, mert az jó az itt élőknek, az jó az országnak. Erre kaptam egy nagyon durva választ Lázár frakcióvezető társamtól a Fideszbe, de én azt komolyan gondoltam, hogy mindannyian abba kell, hogy legyünk érdekeltek, hogy a mindenkori kormány az jó irányba, jól kormányozza az országot, és nekünk meg akkor esetleg náluk is jobbnak kell lenni a versenyhelyzetben. Tehát én nem azért szurkolok, hogy a kormány minél rosszabb döntéseket hozzon, és akkor én ennek a bázisán, úgymond, ahogy ön is fogalmazott, maximalizálni tudom a szavazatokat. Én azért szurkolok, hogy jól végezze a munkáját a kormány, mert akkor az országban élő embereknek jó. Nekem meg akkor az a dolgom, hogy ehhez képest is jobbá tudjam tenni, vagy jobb alternatívaként tudjam felmutatni a szocialista pártot a kollégáinkkal, ezzel a közösséggel, akivel dolgozunk, és legyen inkább nekem nagyobb a kihívás, és a szocialista párt számára nagyobb a kihívás, mert és legyen végre egyszer az, hogy Magyarországon nem valami ellen szavaznak az emberek, hanem a jó és jobb között kell választani. Tudom, hogy ez egy ideáltipikus állapot, és valószínűleg túl optimista vagyok, de talán egyszer ez is eljön Magyarországon.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást.
Én köszönöm a lehetőséget.